Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Gratulált az amerikai elnökválasztás győztesének, Donald Trumpnak a vatikáni diplomáciát vezető Pietro Parolin szentszéki államtitkár egyúttal reményét fejezte ki, hogy Trump valóban el tudja érni a most zajló háborúk leállását. A bíboros azt mondta, sok bölcsességet kívánnak az USA új elnökének, mivel a Biblia szerint ez a kormányzók legfőbb erénye. Arra, hogy a megválasztott elnök a latin-amerikai illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását ígérte, Pietro Parolin megjegyezte, a pápa és a szentszék állásfoglalása nagyon világos, mi a bölcs politikát támogatjuk a migránsokkal szemben, ilyen szélsőségek elkerülésével emberséges megoldást kell találni. Az MT összefoglalója szerint a Szentatya és Donald Trump között közös pontot képvisel az életvédelme, viszont másképpen értékelik a klímaváltozást és a migrációt. Meg kell vizsgálnunk, hogyan lehet újra béke Európában, mondta Orbán Viktor az Európai Politikai Közösség budapesti találkozójának plenáris ülésén. A miniszterelnök megnyitó beszédében hangsúlyozta, Európa biztonsági kihívásait tekintik át. A kontinens békét, stabilitását és jólétét veszély fenyegeti, jelentette ki a kormányfő. Arról is beszélt, hogy jobb gyakorlati együttműködése van szükség a származási és tranzitországokkal, hogy felszámolhassuk az illegális migrációt és az embercsempész hálózatokat. Európa jövője a tét, az Európai Politikai Közösség rendezvénye jó lehetőség számunkra, hogy minden olyan témát áttekintsünk, amely mindannyiunk közös érdeke, mondta Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke szerint több fő kérdést is meg kell vitatni. Egy közös tervet a versenyképesség, a digitalizáció és a dekarbonizáció elősegítésére. Le kell küzdeni az általános függőségeinket és egyenlőbb versenyfeltételeket kell teremteni a gazdaságunk és vállalkozásaink számára, illetve növelni kell védelmi képességeinket és vonatkozó beruházásainkat. Emmanuel Macron francia elnök az európai érdekek közös védelmére szólított fel. Volodymyr Zelenszkij arról beszélt a Puskás arénában, Budapest emlékszik, hogyan néztek ki a szovjet tankok. Az ukrán elnök keményen üzent, szerint az nem segít, hogy néhány európai vezető 20 éve ölelgeti Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Kétoldalú tárgyalás folytatott Mark Rutte NATO főtitkáról Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten. A tárgyaláson megállapították, hazánk fontos és értékes tagja az Észak-Atlanti Szövetségnek. Orbán Viktor és Mark Rutte az intenzív közös munka folytatásában állapodtak meg. Orbán Viktor miniszterelnök meghívására Budapestre érkezett Mario Draghi volt olasz miniszterelnök, az Európai Központi Bank korábbi elnöke, akivel a kormányfő kétoldalú tárgyalást folytatott. Az EU versenyképességi problémáiról volt szó, ugyanis Draghi az európai versenyképességről szóló, azt stratégiai szempontból elemző jelentés szerzője. Európa több és nagyobb, mint az Európai Unió, ezért az integráció felgyorsítása, az együttműködések szorosabbra fűzésére van szükség, mert ezek hiányán a kontinens sokat veszíthet, jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter az Európai Politikai Közösség csúcs találkozójának margóján Észak-Macedón, georgiai, monakói, örmény, szammarinói és török kollégáját fogadta. Mintegy 4000 pályázónak már több mint 10 milliárd forintot utaltak át a modern napelemes rendszerek telepítéséhez, jelentette be Facebook bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A tiszta áram saját célú előállítását háztartási naperőmű, a későbbi helyi felhasználását pedig korszerű energiatároló teszi lehetővé. A ingatlanonként legfeljebb 5 millió forintot vállal át az állam. Eddig több mint 20 ezer igénylést bíráltak el kedvezően, a nyári keretemelés jóvoltából pedig összesen mintegy 84 milliárd forint odaítéléséről született döntés. Biztosnak mondható, hogy az eddigi legforróbb év lett 2024, az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata a Copernicus mérése szerint, írja a BBC. Intenzív hőhullámok és súlyos viharok jelezték az év folyamán, hogy a klímaváltozás hatásai egyre erőteljesebbek. Az idei globális átlaghőmérséklet várhatóan több mint 1,5 Celsius fokkal haladja meg az iparosodás előtti szintet, így az idei lesz az első olyan év, amely átlépi ezt a kritikus küszöböt. Európa nem vállalhatja magára a világ összes a klímaváltozás során okozott kártételének következményeit. Erről beszélt Jakab István Gyöngyösön, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által indított online petícióról tartott tájékoztatón. Az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke tarthatatlannak nevezte, hogy mi korlátozzuk mindenért magunkat, miközben mások abszolút versenyképesen úgy hozzák ide termékeiket, hogy azokat természetromboló módon állítják elő vagy termelik meg. A petíciót pedig annak érdekében indították, hogy az Európai Bizottság ne vegye el a gazdáktól a területalapú támogatásokat. Végül az időjárásról. A párásság kötfoltok megszűnése után majd fátyolfelhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -2, napközben aztán +11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Thank you.
nap verse.
Benei Zsuzsa. November. Első. Az imbolygó, kőszürke kötfalak vagy felhők, árnyak, beomló tövében, a pejhenként olvadó hóesésben, megdermedő verejtékük alatt. Már látod a serkedő szárnyakat, és hallhatod a novemberi égen, hogy surran, látomása erdejében. Félig gyermek, félig holt csapat. Titokzatos angyalok, mint a méhek, hordják kehelyről kehelyre az élet lényegét. Kétéltű lényükön át hordozzák ők is világról világra, haldoklásukból kibomolva, hártyaszárnyon a létezés virágporát.
Benei Zsuzsa November című versciklusának első részét Sárosi Kinga előadásában hallották. Benei Zsuzsa költő, író, tüdőgyógyász, szakorvos, egyetemi tanár Budapesten született 1930-ban. Első kötete a Tűzföld 72-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzést a gyerekeknek, Nyitva van az aranykapu címmel, első eszélykötete pedig Ikertanulmányok címmel látott a napvilágot. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. Az 1987-ben megjelent Napló előtte és utána című regénye a biztos halál tudatában átélt élet lélektanát kutatja. Szerte ágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán, valamint Pécsett és Miskolcon is. Lírájának központi témája a fájdalom, foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működésmódja és versbeágyazhatósága. Benei Zsuzsa 2006-ban hunyt el.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban Mosonyi Mihály pálya útját mutatjuk be. 1870. novemberének első napjaiban Európa egyik legnagyobb muzsikusa, Liszt Ferenc, levélben fejezte ki részvétét pesti zeneszerző barátja Mosonyi Mihály halálhírét hallva. Mosonyi halála mindnyájunk szívét mély gyásszal tölti el. Elvesztése elszomoríthat a hazai zeneművészet érdekében is, melynek ő egyik legnemesebb, legbátrabb és legérdemteljesebb képviselője volt. Bárki is büszke lehetett vele lépést tartani az általa követett jó úton. Tiszteljük emlékét azáltal, hogy igyekezzünk gyümölcsözővé tenni példáját és útmutatásait. De ki volt ez a muzsikus, akinek műveit napjainkban kezdi csak megismerni a zenei világ? Milyen művészi tettekkel érdemelte ki Liszt Ferenc és Richard Wagner nagyra becsülését? Mint Liszt, Mosonyi is az akkori Nyugat-Magyarország szülötte. Szülőfaluja a Moson megyei Boldogasszony, a Fertőtótól keletre. Iparos család sarja volt. Az idősebb, s a legidősebb Brand Mihály szegény szűcsként, alkalmasint falusi szűrszabóként élt a német ajkú, osztrák kultúrájú közösségben. A harmadik Mihály, vagyis a későbbi zeneszerző, a negyedik gyermeke és a második fia volt 11 gyermekes szüleinek. Falujában amúgy parasztmódra több fúvós hangszerjáték módját elsajátította. A billentyűs muzsikához is értett valamennyit. 10-12 évesen olykor már helyettesítette a kántort az orgonánál. 14 éves korában elhagyta a szülői házat, Magyaróvárra került. Innen Pozsonyba vitt az útja, az ottani tanítóképzőbe. Itt látott hozzá alaposabban a zenetanuláshoz. Szülei nem támogathatták, ő tehát kapva kapott minden tisztességes kereseti alkalmon. Szépírást tanított, újságkihordást vállalt, majd nyomdai betűszedő lett. Hamarosan pártfogók álltak mellé Pozsonyban, segítségükkel sikerült rendezett körülmények közé kerülnie. Zenemester lett Pejacevics Péter gróf szlavóniai kastélyában Rétfalun. A téli hónapokat ezután is Pozsonyban töltötte a grófi családdal, amellyel alkalmasint Bécsbe is eljutott. A zenei élettől nem kellett tehát teljesen elbúcsúznia. A rétvalusi hétesztendő a felkészülés legfontosabb időszaka Mosonyi életében. Itt és ekkor műveli ki magát zongorajátékossá, itt alapozza meg zeneelméleti tudását is. Rétvalun kezd komponálni. Első ismert műve az 1837-38-ban 20 éves korában írt Grand Duo című négykezes zongoraszonáta. Ugyanitt keletkezik 1840 és 1842 között Mosonyi öt miséje közül az első. Egy Mozart és Beethoven nyomdokai járó, grandiózus C-dúr alkotás. 1841 májusától 1842 januárjáig megírja élete első zenekari művét, a Hámolnyitányt. A nyitány elkészültének évében, 1842-ben Pestre költözött, hogy zongora tanárként itt keresse a szabad érvényesülés útját. A Nemzeti Színház 1844. január 27-én mutatta be káprázatos sikerrel Erkel második operáját, a Hunyadi Lászlót. Február elején a Concordia Irodalmi és Művészeti Egylet kis ünnepségen köszöntötte a zeneszerző karnagyot. Az ünnepség fénypontja egy új kórus mű bemutatása volt, Erkel Ferenc ünneplésére. Szerzője Mosonyi. Barátságuknak ez az első dokumentuma. Kéziratát az ünnepelt haláláig őrizte. 1844. március 3-án a Hangász Egyesület zenekara Schindelmeister vezényletével a közönség elé vitte Mosonyi első szimfóniáját. A siker számottevő volt. Az előadást közkívánatra 3 hét múlva meg kellett ismételni. A jó fogadtatás kivételesen a sajtóban is tükröződött, a műről terjedelmes bírálatok jelentek meg. A kritikák egyhangulag elismerik a zeneszerző tehetségét, de sokallják művében Beethoven nagyon is közvetlen hatását. Felszólítják a zeneszerzőt, álljon a magyar zenét művelők táborába. Mosonyi stílusában azonban csak az 50-es évtized hozott döntő fordulatot. Megismerte Wagner addigi műveit, a konzervatív ízlésű Erkel az ő tanácsára tűzte a frissen alakult Filharmóniai Társaság második koncertjének műsorára a Tannhäuser nyitányt. 1856-ban két alapélmény terelte új irányba fantáziáját. Tavasszal Pesten koncertezett Clara Schumann, az akkor már nagybeteg zeneszerző felesége. Mosonyi az ő révén ismerkedett meg Robert Schumann intim műfajaival, a nagy romantika nem egy formai és harmóniai újításával. Még fontosabb, egész életére kiható volt a másik élmény. Találkozás a liturgikus zene egyik romantikus semekével, Liszt esztergomi miséjével. Az esztergomi bazilika 1856-os felszentelésekor a Liszt által vezényelt bemutató, melyen a pesti muzsikus zenekari nagybőgősként működött közre, elementáris hatással volt Mosonyira. Ő maga így emlékezett rá. Őszintén bevallom, hogy akkor ez a mű rám nézve az a fénysugár volt, mely egykor Sault Pállá változtatá, mert addig én is csak a sok üres szót szaporítám, mely Lisztet, mint kiváló zongora virtuóz dicsőítette ugyan, de nagy zeneköltőnek egyáltalában nem akarta elismerni. De a kérdéses mise próbái alatt leesett a hályog a szememről, s töredelmes szívvel vertem a mea culpát. Liszt zenéjének korszerűsége és nagyszerűsége annyira magával ragadta Mosonyit, hogy elhatározta, átírja a művet zongorára, négy kézre. Két tétel átiratát 1860-ban eljuttatta Liszthez, nagy örömet szerezve általa. Az esztergomi bemutató és a zongora átirat elkészülte között 1857 őszén Mosonyi Liszt vendége volt Weimarban. Részt vett a Faust szimfónia ősbemutatóján, és megmutatta Lisztnek német operája, a Miksa császára Márton sziklán partitúráját. Liszt, aki a Weimári udvari színház zenei vezetője volt, elő akarta adni a művet, de előtte bizonyos dramaturgiai korrekciókat kívánt a szerzőtől. A megteremtésre váró európai rangú magyar műzene kérdéseiről is szót válthattak ekkor, mert Weimarból hazatérve Mosonyi még foglalkozott valameddig német operájával, de egy idő után örökre félretette. Egyre jobban izgatta a modern magyar zene kérdése. Első ilyen kísérleteivel rövidesen meg is jelent a nagy közönség előtt. Schumann gyermekjeleneteinek ihletésére megírta Magyar Gyermekvilág című életkép sorozatát, felhasználva a népies magyar műzenet dallam és formatípusait, de élve Schumann zenei lélekábrázolásának finom eszközeivel is. Most hallgassuk meg a sorozat Gyermekmesék című darabját Kassai István előadásában. Zene. Mosonyi 1861-ben 5 felvonásos operát komponált, Vörös Marti költeménye a Szép Ilonka nyomán. Vörös Marti lírai remeklése 22 strófába és epilógusba sűríti mindazt, amiből Mosonyi teljes estényi zenét írt. Merész vállalkozás volt annyi szent. Első pillantásra kiválónak látszik témaválasztása, magyar történelmi tárgy Mátyás király főszereplésével, magyar jellemek gyönyörű történet. Ám a bemutató után, amelyet 1861. december 19-én Erkel Ferenc vezényelt a Nemzeti Színházban, hamarosan kitűntek a darab dramaturgiai gyöngéi. A közönség eleinte örült a Mátyás királlyal való színpadi találkozásnak, annak már kevésbé, hogy az igazságos, a féle Csélcsap mantuai hercegként jelent meg előtte. A bemutató kritikusai azt is szóvá tették, hogy Mosonyi Erkellel ellentétben semmit nem vett át a nemzetközi operairodalom eszköztárából, mindent verbunkos matériából próbált felépíteni. Ha egybevetjük a Szép Ilonkát a vele egykorú Bánkbán operával, kitűnik, hogy Erkel a nagy tapasztalatú színházi ember a nemzetközi formákat gazdagította magyar színezettel, vagyis a színpad felől közeledett a magyar zene felé. Mosonyi pedig az ellenkező útirányt választotta. Ő a magyar zene felől próbálta megközelíteni az opera világát. Mosonyi műve bővelkedik a szebbnél szebb részletekben, mint drámai egész azonban Erkel alkotása bizonyult időtállónak. 1863-ban nagy megtiszteltetés érte. Pesten hangversenyezett Richard Wagner, akit megismertettek több magyar kompozícióval. Ezek egyike Mosonyi ciklusa volt, tanulmányok zongorára, a magyar zene előadásának képzésére. Wagner egy a pesti sajtóban közzétett nyílt levélben összegezte tapasztalatait és tanácsait. Mosonyi darabjáról a tanulmányok egyikéről ezt írta. Ki ne ismerné fel ebben, mely másrészt feltűnő híven tükrözi vissza a magyar lassú típusát, azon szellemet, mely Bach Sebestyén fantasztikus előjátékait átlengi. Rögös pályáján ennél nagyobb elismerésre alig ha számíthatott. 1865 nyarán Wagner személyes meghívására Münchenbe ment, hogy jelen legyen a Tristan és Isolda ősbemutatóján. A főszereplő hirtelen megbetegedése miatt a bemutatót elhalasztották, az új időpontot Mosonyi már nem várhatta meg, de elutazásáig többször megfordult Wagner környezetében, és élményeiről utóbb színes úti beszámolót írt a zenészeti lapok olvasóinak. Kapcsolata Erkellel, akihez kezdetben baráti szálak fűzték, utóbb rosszra fordult. A progresszív Mosonyi a Wagner zene térhódítását ellenző Erkelben a haladás gátlóját látta. A zenészeti lapokban ezért keményen meg is rótta. Erkel egyetlen szóval sem válaszolt a támadásokra, de attól fogva a Nemzeti Színház színpadán, a filharmonikusok pódiumán Mosonyi mű sem hangzott el. Tovább erősödött viszont Liszthez fűződő barátsága. Szent Erzsébetről szóló magyar egyházi énekek felkutatásával és elküldésével segítette Liszt kompozíciós munkáját. Amikor pedig 1865. augusztusában Liszt vezényletével felcsendült Pesten a Szent Erzsébet legendája, Mosonyi megint csak ott muzsikált a bőgős pultnál. 3 nappal később Liszt zenekari koncertet adott. Dante szimfóniáját vezényelte és saját Rákóczi indulóját. Más szerzők művei közül viszont egyedül Mosonyi darabját, az ünnepi zenét. Kétségtelen, hogy Mosonyi legjelentősebb vokális műve a Tisztulás ünnepe az Ungnál a 886. esztendőben című kantáta. A darab bevezető zenéjének jelentősége abban áll, hogy színmagyar szimfonikus zene, szemben Erkel opera nyitányaival, ahol magyaros, olaszos, németes szakaszok váltakoznak. Ebben a műben Mosonyinak sikerült megszabadulni a korábbi magyar hangvételű művei merev szerkesztési elveitől is. A témákat motivikus szövésmódra alkalmassá alakította tovább, miután sikerült rátalálnia arra a magyaros zenei alapszövetre, ami alapkövetelménye volt a magyaros stílus megteremtésének. A kantáta szövegét Kazinczy egyik költeménye szolgáltatta. A nyelvújító metrikus sorait Mosonyi verbunkos képletekké, magyaros ritmus alakzatokká oldotta fel. Ebben a művében is felcsendül a Rákóczi induló dallama, s a szózat dallamaiból is készített egy témát a szerző. A mű egyes részei Liszt és Wagner téma alakítására emlékeztetnek, az áriák dallamvilágát magyar moll fordulatok színezik, ritmusaikat magyaros hangsúlyeltolódás teszi sajátossá. Hallgassuk most Mosonyi kantátáját a Lavotta János Kamara zenekar előadásában Molnár Pál vezényletével.
Tisztuljatok meg! Tisztuljatok meg! Nem aki ámul,
tiéd akar. És az én fájt szóval nép hát az önként az kezedbe magáért is el magad írt. Viszel fia
Yeah.
elhangzott Mosonyi Mihály Tisztulás ünnepe az UNNÁL 886. esztendőben című kantátája a Lavotta János kamarazenekar előadásában Molnár Pál vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.